Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és ha a gyerekek tudnának egy kicsit figyelni, akkor néhány gondolatot szeretnék nekik is mondani. Nem tudom, hogy a felnőttek közül is ki ismeri azt a mesét, amikor a mese szerint a nagyapó elhatároz, hogy eladja a szamarát, és az unokájával együtt elmennek a vásárba. Ismeritek ezt a... És a kicsik? Ismeritek ezt? Arról szól, hogy mennek az úton a városba, és több falun keresztül mennek, és az első faluba azt mondják az emberek, akik látják, hogy mennek a szamár mellett, hogy hát az egyikük igazán fölülhetne a szamárra, hát az csak ott van fölül, mind a ketten gyalogolnak, ez nem észszerű így, hogy a szamár csak ott kihasználatlanul van. Jó, akkor az egyik fölül, mondjuk a nagyapó. Következő faluban, amikor elérnek, akkor azt mondják az emberek, akik látják őt, hogy a felnőtt ül a szamáron, és a kisgyerek az pedig ott mellette gyalogol. Hát ezen változtatni kellene. És akkor helyet cserélnek, és akkor mennek tovább. Az unoka ül fönt, a kisgyerek ül fönt a szamáron, és a nagyapó pedig gyalogol. Következő faluban persze, hogy ez nem tetszik az embereknek, hogy az öreg ember ott gyalogol, és a fiatal fiú, aki bírná még erővel, az meg fönnül a szamáron. És akkor mit tudtak tenni? A történetnek, vagy a mesének a vége az, hogy hát akkor mind az összes változatot kipróbálták már, ami volt, és ők vitték utána a szamarat tovább. Ez azért mondtam el nektek ezt a vers, vagy ezt a mesét, mert tulajdonképpen egy kis példatörténet arra, hogy ha arra figyeltek mindig, hogy az emberek mit mondanak nektek, akkor igazából semmi sem jó. Mindig van valami hiba benne. És előfordul az is, még a felnőttek körében talán ti is tapasztaltátok azt, hogy az egyik felnőtt ezt mondta, a másik szemlélet miatt, vagy másképp látta a dolgokat, és azt mondta, hogy ne így legyen, hanem amúgy. És akkor a gyerekekben összezavarodik az, hogy vajon mi is a jó, és mi is a helyes. Sőt, a gyerekek körében van az, hogy sokszor összevesznek, hogy mit és hogyan tegyenek, pedig lehet, hogy mindegyik jó, vagy az is lehet, hogy mindegyik rossz, ha olyanról van szó. És az is lehet, hogy esetleg saját magatokkal kerültök szembe, hogy nem jó, ahogy szeretném tenni, megmozdul bennetek egy hang, ami azt mondja, hogy másképpen kellene csinálni, hiszen ennek ilyen meg olyan rossz vonásai vannak ennek a dolognak. És ezek a hangok, ha vannak, akkor figyeljetek oda, hogy mindig a jót kövessétek. Van egyébként úgy, hogy végig kell gondolni azt, hogy ki és mit mond nektek, és szeretnék olvasni a Példabeszédek könyvéből két igét. Példabeszédek könyve második fejezetben találjuk meg azt. 11. és 12. vers, amit jó, hogyha eszetekbe véstek. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, és a folytatása pedig így van a 12. versben, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától, a gonoszság szóló férfiútól. És szeretnék még egy gondolatot fölvetni, hogy el tudjátok-e képzelni azt, hogy amikor Jézus kisfiú volt, akkor veszekedette a társaival. Meghúzta a másiknak a fülét, vagy a lányoknak a cofját. Ilyen soha nem történt meg. Sőt, azt olvassuk, hogy amikor a társai rosszra szerették volna csábítani, akkor elgondolkozott azon, hogy ez jó vagy rossz. És utána, tehát ettől mindig távol tartotta magát. Tehát legyetek olyanok, mint Jézus volt gyermekkorában, meg később is. Ez a történet egyébként majd a beszélgetésnél vissza fog egy picit jönni délután, de mi azért nézzük egy másik témát a felnőtteknek is nyugodtan. Hát nem azt mondom, veszekedjetek, hát úgy. Ne zavarjátok majd az órát. Tehát figyeljétek meg azt, hogy most ebben az időben, tehát amíg vége nem lesz, amit én szeretnék mondani a felnőtteknek, meg tudjátok-e tartani ezeket a gondolatokat és jó cselekedeteket. Amit szeretnék mondani, hát igaz, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy talán másfél hónappal ezelőtt született meg ez a gondolat, ez a vázlat, amit most szeretnék megosztani veletek. Péntek délután volt, és jöttem visszafelé a boltból, és az autóban azon gondolkoztam, hogy hogyan is van ez a kérdés, ami igazából nem tudtam tisztába tenni, és most sem mondom azt, hogy tökéletes az, amit szeretnék nektek elmondani, hogy valakinek az igazsága. Mi ez a fogalom? Tehát, hogy nagyon sok ilyen dolog van, tehát sok helyen fordul elő ez a fogalom a Bibliában, például mert Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe. Vagy mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahának, vagy az önmagvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Vagy mondja azt, hogy egynek igazsága által elhatott az életnek megigazulása. Törvények igazsága beteljesedjen bennünk. Krisztus igazsága bennem. Evangélium igazsága maradjon meg számotokra. És lehetne tovább sorolni ezeket az igéket, ahol ez a fogalom előfordul. És azon gondolkoztam, és akkor leírtam ezt a gondolati lépéseket, és másnap akkor éppen be is voltam osztva egy gyülekezetbe, és most ezt szeretném megosztani veletek, hogy mi ez az igazság, és én nem tudtam azt igazából földolgozni, hogy valakinek az igazság, amit jelent. Tehát, hogy valakinek egy valamiben igaza van, azt úgy föl tudom fogni, de hogy mit jelent ez a fogalom, az olyan megfoghatatlan volt számomra. Példabeszédek, vagy nem Prédikátor könyve 7. fejezet 29. versében találjuk meg azt. És itt tehát nem egészen a valakinek az igazságáról van szó, hanem inkább azt szeretném kiemelni, és innen indítanám a gondolatmenetet, hogy ezt mondja bölcs Salamon, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Na most az, hogy itt azt találjuk Károli fordításában igaznak, ott, akik tudnak héberül, ott mondják, hogy azt is jelenti, hogy egyenesnek teremtette. Becsületesnek, egyenesnek teremtette. Járjon az életben egyenesen, becsületesen, igazul, nem letérve az útról. Itt idézném Ézsaiás könyvének a 30. fejezet 21. versét, amely úgy szól, hogy és füleid meghallják a kiáltószót mögötted, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra is, ha balra elhajoltok. Tehát, hogy egyik irányba se térjen le az ember. És ugyancsak bölcs Salamon mondja a következőket a Példabeszédek könyve 4. fejezet 24-től 27-ig. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te utad álhatatosak legyenek. Ne térj se jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól. Itt kérdezném meg azt, de hát tudjuk is a választ, hogy milyennek teremtette Isten Ádámot és Évát. Igaznak, egyenesnek, becsületesnek, jónak, nem volt hajlamuk a rosszra, megtartották annak a világnak a törvényeit, amelybe teremtettek, és semmit sem tettek egészen addig, amíg a fáról nem szakítottak, ami a törvényszegés útjának a közelébe jutottak volna. Életük teremtője és fenntartója Isten volt. Összefoglalva, visszatérve az igazság fogalmára, én úgy gondolom, hogy volt saját igazságuk. igaz emberek voltak, tetőtől talpig, a legutolsó hajszálukig. És azon gondolkoztam, hogy vajon közelebb visz engem ahhoz, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy igazság. Úgy találtam, hogy ez, hogy úgy határozzák meg, hogy ez azt jelenti, hogy valakinek az igaz volta. De akkor mi az, hogy igaz? Akkor még tovább kell ebben is menni. És három különböző szemléletet találtam erre a fogalomra. Az egyik az, hogy ami a tények összefüggéseit és a valóságot híven tükrözi. Ez az igazság. A második az, hogy valóságosan átélt őszinte, és az is igaz például, hogy igaz érzés, vagy igaz barátság. És ami számunkra fontosabb, a harmadik meghatározás, hogy becsületes, fedhetetlen. Például igaz hazafi, vagy igaz hívő. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban az, hogy ilyen kijelentést olvashatunk a Bibliába, amikor Isten egy jellemzést ad Jobbnak az életéről, azt mondja, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő, fedhetetlen ember. Nem is tudjuk azt, hogy milyen, mit jelent valóságban ez a jellemzés, hogy egy Isten mondja, aki igaz, aki nem olyan, akit meg lehet téveszteni, a látását, a hallását. Ugye a múltkor beszéltem arról, hogy mi a tehát az, hogy mi a valóság, hogy mennyire más az, amit az ember érzékel, és más az, amit fölfog, másképpen gondolkozik. És lehet, amikor még a, tehát ha jó az érzékelés, és ha jó a gondolkozás, akkor se biztos, hogy 100%-ban a valóságot tudja leképezni a világról, hanem csak ahogyan, abból a szemszögből, ahogy ő látja. Tehát visszatérve erre, hogy aki igaz, nem olyan, mint akinek meg lehet téveszteni a látását, hallását, ki lehet magyarázni egyes részleteket, stb. Tehát olyan ember mondja, vagy nem is ember, bocsánat, olyan lény mondja, aki az egész világegyetem fölött van, hiszen ő teremtette, tehát mindent érzékel, tud, lát. És a másik nagyon fontos dolog ebben az igében az, hogy volt, létezett olyan ember, akit Isten igaznak ismert el. És a jó hír az, hogy nem csak volt, hanem esetleg van, sőt lesz is olyan ember, akit ugyanígy igaznak tud elismerni. Jakab apostol levelében találjuk azt az igét, 5. fejezet 16. versben, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Nem tudom, hogy vagytok ezzel a kérdéssel. Én voltam úgy, hogy amikor ilyen nagyobb dolgot kellett kérni, akkor is azt gondoltam, hogy hasznos lenne az számomra, de vajon abba a kategóriába tartozok-e, amit itt olvasunk, hogy igaz, igen hasznos az igaznak a buzgóságos könyörgése. Más igaznak lenni, és más, hogy igazsága van valakinek. Ádámnak és Évának, én úgy gondolom, hogy volt saját igazságuk, és volt addig, amíg nem vétkeztek. Megteremtve mindenkor igazságot cselekedtek, igaz módon éltek, ebből következik a saját igazságuk is. És nem tudom igazából jobban ezt a fogalmat körülírni, talán érzékelitek azt, hogy mit szeretnék ezzel kifejezni, de nem tudom szavatosan igazából kifejezni ezt a bibliai fogalmat, csak érzékeltetni. És az igazságuk elveszett ezzel a cselekedettel, hogy szakítottak és ettek a jó és gonosz tudásának fájáról. És innentől kezdve egyetlen embernek sincs saját igazsága. Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 12. versében azt találjuk, hogy annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra bűn, és a bűn által a halál, és akiképpen a halál minden ember elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Nem kell igazolnom azt, hogy jogos minden egyes úrvacsora, amit veszünk, mert a bűneink miatt minden esetben újra kell kötni, meg kell erősíteni a szövetséget, amit kötöttünk a keresztségünk alkalmával. Prédikátor könyvében írja a Salamon, hogy 7. fejezet 20. vers, mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék, aki nem vétkeznék. Ha lett volna olyan ember, aki nem vétkezett volna, akkor annak lenne igazsága. Így ezért nincs. Sőt, nem csak azt olvassuk, hogy az ember úgy bűnös, hát elkövetett ezt, azt, amazt, hanem azt olvassuk, Ézsaiás könyve első fejezet 5. versében, ezek is nagyon jól ismert igét, vannak, akik bólogatnak, minden fej beteg, és minden szív erőtelen. És mostanában jöttem rá, hogy is van ez a dolog, és nem a magam fejétől találtam ezt ki, hanem Siófokon volt egy 5 részes előadássorozat, amit Szolainkner Károly tartott. Ez volt a címe, hogy kikapcsolta ki az agyam. És ebben az előadásban volt, előadássorozatban volt arról szó, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan gondolkozunk. És az előadás során több olyan dolog följött, amit az emberek úgy elismernek, például a pozitív gondolkozás. Hogy mennyivel jobb az, hogyha az ember nem törődik a rosszal, hát olyan szinten túl, hogy amit muszáj vele foglalkozni, de inkább csak a szépre és a jóra gondol, de ezt megfogalmazták a Bibliában, amik csak szép, ami csak jó, van valami érték, erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. És sok ilyen dolog volt, és rájöttem arra is, hogy például a bűnre való hajlam hogyan van meg az emberben. Ugyanis a gondolkozás az, hogy hogyan gondolkozik egy ember, sejtszintű változásokat hoz létre az emberben, sőt, tovább menve, ezt mondta Szolainkner Károly testvérünk, hogy akár gén szintű változást is okoz a gondolkozás változás. Talán ebben a folyamatban kell keresni a bűnre való hajlamot. Ebből értettem meg, hogy miért volt szükség az özönvízre. Miért kellett a zsidóknak egyes városokat, egyes népeket kiirtani egészen a kisgyermekekig, sőt, míg az állatokon keresztül mindent ki kellett írtani. És talán első látásra kegyetlennek tűnik a pici gyerekeknek, akik talán még beszélni sem tudnak, a megsemmisítésük, de ha arra gondolunk, hogy több generáció keresztül, akik helytelenül gondolkoznak, milyen sejt és milyen génszintű változást hoztak létre saját szervezetükben, saját testükben, akkor gondolhatunk arra, hogyha ezek a gyermekek fölnőnének, akkor már nem követhetnének el csak jót, csak rosszat, és azzal, hogy ezt a folyamatot Isten megállítja, azzal, hogy nem élnek tovább, kegyelmet gyakorol velük, hiszen nem kell őket megbüntetni. Olvasok a Bibliában azt, hogy igazságtalan ember, bűnös ember nem kerül be a mennybe. Igaznak kell lennie. Sőt, tovább megyek, igazságának kell lennie. De hát azt olvastuk, azt tanultuk, hogy egyetlen embernek sincs saját igazsága. Vagy, ha van, akkor is az olyan, mint a megfertőztetett ruha. Tehát az nem jogosítja fel az embert arra, hogy bemenjen a mennyországba. Pál apostol azt írja a Filippi beliekhez írt levélben, 3:9, és ő rájött arra, hogy is van ebben az igazsággal kapcsolatban, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Jós Pál apostolnak az a megállapítása, hogy nincs saját igazságunk. Tehát mind a két részre jó. Tehát, hogy megerősíti azt, hogy igen, nekünk nincs igazságunk, mert bűnösök vagyunk, de lehet igazságunk Jézus Krisztusban való hit által. Máshol azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Valahogy megint olyan, mint a múltkor, amit mondtam, hogy enyém a valóság, mondja Isten. Tehát a valóság, és akkor mondtam József Attilának azt a versét, hogy távolságot, mint üveggolyót megkapod, és hogy van ez, hogy a valóság olyan, mintha kézzel fogható lenne. És itt is olyan kézzelfogható lenne az, hogy az igazság, ami úgy fogalom, azt mondja rá Jézus, én vagyok az út, az igazság, amit itt vagyok, kézzel megfoghatok, megérinthettek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Vagy hogyan szeretne bennünket részesíteni ebben az igazságban, azt mondja Jézus a főpapi imádságában, János Evangélium 17:17, szenteld meg őket a te igazságokkal, a te igéd igazság. Tehát úgy tűnik, hogy az élet, az igazság egymással összefonódó fogalom, sőt, én tovább megyek, hogy kis szójátékkal, hogy életigazság. Életigazság Krisztusban. Ugyancsak Pál apostolt szeretném idézni, hogy ő fölismerte ezt a dolgot, és a következőket találjuk a Galácia beliekhez írt levél 2:20. És azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Hogy azt olvassuk és azt tanultuk, hogy a bűn zsoldja a halál, és ezért ő már nem él tovább, ő meghalt. Krisztussal együtt megfeszítettem. De utána tovább így folytatja, hogy élek pedig többé nem én, mert megfeszítettem, hanem él bennem Krisztus, és amely életet pedig most e testben élek, Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta én érettem. Tehát az ember meghal, ha nem is fizikailag, de lelkileg mindenféleképpen, meghal az ó embernek, ezzel meghal a bűnös, a régi, a szennyes ruha, amit fölvett magára igazság, és ahogy olvassuk, benne él egy másik élet, amely igazság. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus él bennem, nem az ajtó előtt áll és zörget, azt mondja, bennem él, cselekvő része egész életemnek. Krisztus bennem él, virul, kiteljesedik, és nézzük meg újból Filippi 3:9-et. Azt mondja, hogy van igazságom Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Az az ember, én, mi, aki elvesztette saját igazságát a bűn miatt, megkapja Isten igazságát. Volt egy nagyon régi magnó felvétel az egyik prédikátortól, és abban nagyon furcsa volt számomra, hogy azt mondta, hogy végül is megkapjuk Krisztus igazságát, és hogy ez az igazság sokkal szebb, mint ami a miénk volt, és hogy kicsit, vagy miénk lehetett volna, és kicsit úgy sajnálkoztam azon, hogy hát az embernek úgy saját igazsága már nincsen, ami úgy az övé, ami hozzátartozott, ami lett volna. De ha ezeket így végig gondoljuk, akkor láthatjátok azt, hogy rosszul gondoltam, hiszen szebbet kap az ember. Aki tanulta a kiskátét, akkor eszébe juthat az, hogy tanultunk olyanról, hogy tulajdonított és részesített igazság. És ez a részesített igazság az, ami megfelel annak, hogy Krisztus igazsága, Isten igazsága, ami lehet a mi részünk is. Szeretné tehát azt Jézus, hogy az ő életében részesüljünk, azt az életet éljük ebben a világban, amint ő élt, és ahogy Pál apostol mondta, él bennem Krisztus. Párhuzamos gondolat ezzel, hogy amit János evangéliuma első fejezetében olvashatunk, hogy Jézus Isten igéje volt. Úgy olvassuk, hogy az ige testélet lakozott közöttünk. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy Jézus volt a maga megtestesült igazság, Isten igéje, akkor itt azonosságot lehetne vonni Isten és az igazság között. Tehát amit a szombatiskolában is tanultunk, hogy a jelleme tulajdonképpen az igazság, és most előre szaladnék egy picit, hogy miben csúcsosodik ki Istennek a jelleme a szeretetben. Zsoltárok könyve 40. fejezet 8. versében olvassuk Jézusról ezt az előre tekintést, hogy teljesítsem a te akaratodat, ez kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. És azt mondja, és ez volna jó mindannyiunk számára, hogy az az ige, amit olvasunk, amit tanulunk, azt valóban meg tudnánk őrizni, akár szó szerint, de ennél fontosabb, hogy a lelkiségét magunkénak tudjuk érezni. Igéd bennem él, akkor Krisztus bennem él, mondhatnánk. Egy kis ismétlés, tehát onnan indultunk ki, hogy az embernek volt saját igazsága, de ezt elvesztett a bűn által. Elvesztett a bűn miatt, erőtelen és beteg emberré vált, és eljutottunk arra a felismerésre a Biblia szavain keresztül, hogy Krisztus a saját igazságát szeretné nekünk adni. Nem értem azt, hogy micsoda az ember, hogy Isten ilyen nagy kegyelemben részesíti a helyet, hogy azon a napon, amikor szakítottak őseink a fáról és ettek a gyümölcsről, vagy a gyümölcsből, akkor nem hajtotta végre azt az ítéletet, amit előre mondott, hogy amely napon eztek, arról bizony meghaltok. Nem értem, hogy micsoda az ember, hogy Isten ilyen nagy kegyelemben részesíti, hogy saját igazságát adja nekünk. Mennyivel szebb ez, mint amit mi elveszthettünk volna, hogyha lett volna igazságunk, vagy lehetett volna. És ezért, hogy Isten saját jellemét, saját igazságát, saját életfölfogását szeretné nekünk adni, dicséret, dicsőség és hála Istennek mindezért. És mondtam, hogy egy picit előre szaladnék, és most érnék ki arra, hogy mit tulajdonképpen Isten igazsága. Együttérzés például az emberrel. Azt olvassuk Pál apostol tollából, hogy nem olyan főpapunk van, ugye tudjátok folytatni tovább, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Vagy kegyelmez a bűnösnek. Akkor egy kicsit más területre tévedjünk, ha most fejbe tudnánk igazán jól számolni, és kiszámolnánk azt, hogy a 10 000 talentum, amit elengedett a bűnös, vagy az adós szolgának a király, az mennyi. Én úgy számoltam, hogy ha nem tévesztettem el, hogy ez 6 000 milliárd forint. Tehát az alap számok ezek, hogy egy talentum 50 kg, 10 000 talentumot megszorozzuk, egy gram arany 6 000 forint, és ebből jön ki az, hogy 6 000 milliárd forint, ami összevethető Magyarország éves, tehát a Magyarország tartozásával, ami 23 000 milliárd forint, tehát körülbelül mennyi az akkor? Hát negyed része Magyarország államadóságának. Kegyelem a bűnösnek. És megváltás igazsága. Péter apostol írja az első levélben a következőket, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg hiába való életetekből, tehát a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányinak Krisztusén. Tehát akkor, ha most beszoroznánk, ez hogy nem gondoltam még végig, de ha beszoroznánk ezt a nem tudom hány ember élt eddig a Földön és hány ember él, de mindegyiknek 10 000 talentum, akkor mennyit ér Krisztus? Mennyit ér az ő áldozata, és ez eretnek kérdés, mert nincs felső határa ennek, és igazából nem lehet megmondani. Kérdésem az, hogy miért érez együtt a bűnössel? Miért kegyelmez meg? Miért váltotta meg? Hát azért, nagyon egyszerű, mert szereti őt. Ugye azt olvasok a Bibliából, hogy mert szeret téged, szeret engem. János 3.16-17-et hallottuk délelőtt a szombatiskolában. Tehát úgy szerette Isten ezt a világot, és arra szeretném a figyelmeteket fölhívni, nem az, hogy szerette, hanem úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta. És János első levele, 4. fejezet, 8. versében találjuk azt a meghatározást, ahol azt olvassuk, hogy Isten a szeretet. Lehetne úgy is fordítani, ami jobban kifejezi Istennek a lényét, hogy Isten maga a szeretet. Ebből van Isten, lényeg a szeretet, és ez az ő igazsága. Az a dolog, ami számomra olyan bonyolult volt és érthetetlen, hogy vajon mi az, hogy valakinek az igazsága, az úgy kezdett kitisztázódni előttem, hogy valóban olyan bonyolult, hogy valakinek igaza, igazsága, igaz lénye van, azért egyszerűen csak annyi, hogy szeretet. És visszakerültünk tulajdonképpen a Kályhához, hogy honnan indul ki minden. A múlt negyedében volt szó arról, hogy tulajdonképpen mi a törvény, és ezt össze lehet foglalni egyetlen egy szóba, hogy szeretet, és hogyha ezt gyakorolnánk, akkor nem lett volna szükség az Ószövetségre, nem lett volna szükség az Új Szövetségre. Tehát arra, hogy tulajdonképpen ez a lényege annak, amit Isten szeretne megtanítani velünk. És most behelyettesíthetnénk azt, hogy tehát ugye az volt a János azt írta le, hogy Isten a szeretet, hogy Isten maga a szeretet. ebből következik az, hogy Isten az azonos a szeretettel. Filippi Berekhez írt levelet ből szeretném idézni újból azt az igét, és hogyha behelyettesítjük azt az igazságot, ugyanis ez a jelleme, a szeretettel, ami tulajdonképpen önmaga, a lényege Istennek, akkor a következőképpen hangzik ez az ige, és figyeljetek meg, hogy azok, amiket jól megszoktunk, gondolatok és szavak, azok most másképpen fognak hatni. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját szeretetem a törvényből, hanem van szeretetem Krisztusban való hitáltal, Istentől való szeretetem a hit alapján. Vagy ezt a behelyettesítést folytathatnánk a következő igékkel. Én vagyok az út, a szeretet és az élet. Szenteld meg őket a te szereteteddel, a te igéd szeretet. Vagy János 1.1 következőket mondja. Kezdetben volt a szeretet, és a szeretet volt Istennél, és Isten volt a szeretet. Ugyanazt mondja, mint a korábbi ige, hogy Isten, amit mondtam, idéztem János első leveléből, hogy Isten a szeretet. Tehát itt Isten volt a szeretet. A 14. vers, ugyanebben a fejezetben. És a szeretet testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és szeretettel. De nem csak így pozitívan lehet behelyettesíteni, hanem be lehet helyettesíteni olyan igékbe, ahol az igazság mást jelent, vagyis másképpen hat. Máté evangéliuma 5. fejezet 20. versében mondja Jézus azt, hogy ha ti igazságotok nem több a farizeus igazságánál, ezt olvasom másképpen. Ha a ti szeretetetek nem több az írástudók és farizeusok szereteténél, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Vagy egy másik történet, Jézus Pilátus előtt. Ismeritek ezeket az igéket is, a történetet ismeritek, én már csak így lefordítva olvasom. Mondanéki Pilátus, király vagy-e, vagy-e, hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Azért jöttem, és azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek a szeretetről. Mindaz, aki a szeretetből való, hallgat az én szomra. Mondanéki Pilátus, micsoda a szeretet? És innentől kezdve tudjuk azt, hogy Pilátus elfordult Jézustól, mondhatnánk azt, hogy elfordult a szeretettől, és követte azt a döntést, amit később meghozott, hogy Jézust halálra adta. Számomra meglepő volt az, hogy honnan indultam el, és hova jutottam. Tulajdonképpen egy kört írtam le azzal, hogy ilyen nehéz fába vágtam a fejszémet, hogy ezen gondolkoztam el, hogy vajon mi az, hogy igazsága valaminek, az a Biblia igazsága, Isten igazsága, mi igazságunk, farizeusok igazsága, sorolhatnánk tovább. Tehát, hogy ez egyszerre bonyolult és egyszerre könnyű. Nehéznek tűnik mégis egyszerű a megoldása. Ez a kérdéskör, és amikor úgy elgondolkoztam rajta, hogy hazafelé jövet a boltból, akkor úgy éreztem, hogy mintha egy kapu nyílt volna ki, ami által többet megértettem abból, amit Isten szeretett volna közölni. És hogyha tesztek felfedezéseket a Bibliában, akkor érezhetitek azt, hogy milyen óriási mélység az, ami kinyílik, és az ember beleszédül, hogy mekkora távlatok nyílnak meg az ember előtt, hogy miket tud meg abból, hogy Isten néhány szóban közöl valamit, és az milyen óriási dolgokat tud befogni egy-két szó. Hát én kívánom mindannyiunknak azt befejezésképpen, hogy merüljünk el Isten igazságában, szeretetében, lényében. Nem tudom, hogy is mondjam igazából, hogy jobban megérthessük és megszerethessük őt. Amen.